Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A mikrofonnál továbbra is Andor Tóth Anna, jó napot kívánok! Ma is a Reggeli Monitor beszélgetéseiből válogatunk. Szó lesz egyebek között a következő percekben arról, hogy hogyan sikerült a magyar Suzuki múlt éve, illetve mik az idei kihívások, hát van belőlük bőven. Aztán dohányzással kapcsolatban is beszélgetünk a Villanypára Egyesület elnökével, aki azt mondta, hogy csődöt mondott az az eszköztár, amit eddig használt az Európai Unió a dohányzás vissza. A szorítására nem voltak tehát hatásosak a lépések, illetve szó lesz még a brit inflációról is. Gyakorlatilag az Egyesült Királyság is hasonló problémákkal néz szemben, mint egész Európa. Mindenről tehát a következő szűk fél órában tartsanak velünk.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A globális autópiaci kihívásokkal küzd a magyar Suzuki. A társaság tavaly éves szinten 6%-kal növelte nettó árbevételét, ugyanakkor a termelés 4%-kal maradt el az előző évitől. Elsősorban a globális csiphiány következménye a visszaesés. A vállalatot idén az orosz-ukrán háború kirobbanása is új lépésekre késztette, de a koronavírus miatti sánkhái lezárások szintén új megoldásokat követeltek az autóipari logisztikában. A magyar Suzuki ZRT kereskedelemért és értékesítésért felelős operatív igazgatójával, Krisztián Róberttel, Sipos Anikó beszélgetett.
Azt gondolom, hogy az autóipar is egy jó példája annak, hogy tervezni az utóbbi években az nem igazán egyszerű a céges döntéshozóknak. Ön hogy látja, hogy gondolta arra az autóiparban, hogy lesz olyan év, amikor azt kell, hogy mondják, hogy sokkal magasabb az igény, mint amit a gyártás tud teljesíteni az adott geopolitikai globális környezetben?
Néhány évvel ezelőtt nem gondoltam rá, ahhoz voltunk szokva az autóiparban, ugye, hogy van egy piaci igény, annak megfelelően legyártjuk az autókat, és kiszolgáljuk a vevőket. Ezt a COVID utáni időszak teljesen átalakította, és most már arra törekszünk, hogy tudjunk annyit gyártani, amennyi a piaci igény. Sajnos ezt nem tudjuk elérni egyelőre. A chiphiány miatt ott tartunk, hogy a piaci igény jóval magasabb, mint amit le tudunk gyártani. Mi azzal számolunk, hogy még az idén ez a helyzet tovább fog folytatódni, és úgy látjuk, hogy jövő évben már kezdenek beérni azok a különböző fejlesztések, amit a chipgyártók is világszerte elindítottak, illetve hát mi is az együttműködésünket a különböző elektronikai alkatrész beszállítónkkal átalakítottuk, és most már egy sokkal hosszabb távú elkötelezettséget adunk le mi is számukra, akár fél évre előre megmondjuk, hogy mennyi alkatrészre van szükségünk, és így próbáljuk biztosítani, hogy a gyártásunkhoz szükséges mennyiséget meg tudjuk kapni. Ennek ellenére még így is vannak problémák, ezért a gyártási rendszerünket is teljesen átalakítottuk, hiszen COVID előtti időszakban több hónapra előre tudtuk rögzíteni a gyártási tervünket. Most már jó, hogyha egy-másfél hónapra előre látunk. Ez azt jelenti, hogy egy folyamatos rugalmasság kell, és egy rugalmas rendszert kellett létrehozzunk annak érdekében, hogy tudjunk utána menni a dolgok után, hogy a gyártást tudjuk folyamatosan fenntartani, de a változásokat tudjuk lekövetni.
Mi az, amit kiemelne a 2021-es évből, ami ön szerint fontos eredmény, ami mutatja, hogy jó válaszokat adott a Suzuki a nagyon mozgó célponttal teli környezetre?
Nyilván itthon a legfontosabb és a eredményünk az, hogy én már 6. éve meg tudtuk tartani a piacvezető pozíciónkat, 17.650 regisztrált autóval 14,48%-os piaci részesedésünk volt. Nyilván ezért sokat kellett dolgozni, de nagy részt ez nem a tavalyi munkáknak az eredménye, hanem az előző években a modellfejlesztésbe, amiket terveztünk, ezek azt kell, hogy mondjuk, hogy bejöttek, hiszen továbbra is az a szándékunk, hogy minél szélesebb körbe tudjuk kiszolgálni a vevőinket, és úgy látjuk, hogy azok a modellek, azok a technológiák, amikkel gyártjuk most az autóinkat, a hibrid paletta teljes választéka például, ez találkozik a vevőinkkel. alapvető igényekkel, és talán ez a legnagyobb eredményünk.
Hogyha ráfordulunk 2022-re, akkor ugye újabb nem várt fordulat történt globálisan, illetve geopolitikailag. Itt ugye az orosz-ukrán háborús helyzetet és az azzal járó mindenféle gazdasági nehézséget is ki kell emelni, de a járvány mellett sem mehetünk el, hiszen önöket, ha jól tudom, a shanghai lezárások is érinthetik. Ezeknél mit emelne ki, hogy mi az, amire most meg kellett találniuk hirtelen a választ?
Ami az orosz-ukrán háborút illeti, itt két oldala van az éremnek. Egyrészt az orosz és az ukrán piac az készautó szempontjából nagyon fontos piac volt a magyar Suzuki számára. Körülbelül olyan 10 000 autót értékesítettünk évente ebbe a két országba. Erre kellett hirtelen nyilván megoldást találni. A nehezebb a rövid távú megoldás volt, hiszen ezekben az országokban külön specifikáció autókat gyártunk, nem a megszokott európai szabvány szerinti autókat, és ezeknek kellett találni olyan piacokat, azok az autók, amik már le voltak gyártva, vagy már közel volt a gyártás, és nem tudtuk kiváltani más autó specifikációra, azokra az autókra kellett találjunk piacokat, ami nem volt egyszerű, de végül is megoldottuk. A hosszabb távon már egyszerűbb volt, hiszen mivel a piaci igények jóval nagyobbak, mint a legyártható darabszám gyártás szempontjából, ezért át tudtuk konvertálni azokat a darabszámokat más piacokra. A másik része a dolognak a beszállítás. Hát azt kell mondjam, hogy szerencsénkre talán Tier 1-es beszállítónk, vagyis elsősori beszállítónk nincs Ukrajnából. Mi annak idején, amikor az ilyen nagyon kézi munka intenzív alkatrészek gyártását a beszállítóink nem abba az irányba vitték, hanem például Észak-Afrikába vitték el az alkatrészeket, amelyeknek a gyártását például más autógyártók Ukrajna irányába vitték, ezért ilyen szempontból nincs gondunk, ugyanakkor nyilván az elsősori beszállítóinknak albeszállítóik vannak Ukrajnába, ezért folyamatosan figyelnünk kell velük közösen, hogy az ellátás biztosítva legyen.
A shanghai lezárások azok is ilyen alkatrész vagy beszállítási problémákat okozhatnak?
A shanghai lezárások miatt nyilván több hónapon keresztül volt olyan beszállító, aki nem tudott gyártani, le volt állítva ugye a gyártás. Emiatt főleg logisztikai szempontból vannak gondok pillanatnyilag, hiszen a lemaradások miatt sok mindent akár légi szállítással kell tudni idehozni, illetve a hirtelen indulás miatt a konténer szállítások le vannak kötve, úgyhogy harc van, hogy ki tudjon foglalni a hajókon helyet, hogy Európába hozzák az alkatrészeket. Itt is megpróbáltak a beszállítóink különböző alternatív megoldásokat kamionnal Shanghai régióból ide Magyarországra, ami alapvetően egy kihívás, és régebben soha senki nem gondolkodott volna ilyen megoldásba. Most van ilyen megoldás, és már van egy olyan útvonalunk, amely kamionnal Shanghaiból hozza az alkatrészeket.
A Magyar Suzuki ZRT kereskedelemért és értékesítésért felelős operatív igazgatóját, Krisztián Róbertet hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Csődöt mondott az Európai Unió és a WHO dohányzás visszaszorítására alkalmazott hagyományos eszköztára egy tanulmány szerint. Nem volt hatásos az adóztatás, a tiltás, aztán a még tovább adóztatás taktikája, és a csempészet, valamint hamis dohánytermékek felé terelte a dohányzókat. Az illegális cigarettaforgalom az Európai Unióban több mint 35 milliárd szál, aminek az egyharmada nem ellenőrzött hamis termék, és az elcsalt 10 milliárd eurónyi forrást észre adóztatással beszedhették volna a tagállamok. A Villanypára Egyesület elnöke szerint a leszokást és az ellenőrizhetőséget sem segíti, hogy egyes alternatív dohánytermékeket, bizonyos elektromos ízesített eszközöket pedig csak illegális csatornákon keresztül lehet beszerezni. Ficsor Zoltánt Lakatos László kérdezte.
Továbbra is folyik egyfajta vita a gyártók, a szabályozók, meg hát a felhasználók között arról, hogy a hagyományos cigaretta, illetve a különböző ilyen hevítéses, meg egyéb alternatív dohányzást kiváltó, úgynevezett ártalomcsökkentő termékek, azok különböznek-e, vagy nem különböznek-e egymástól károsság tekintetében. Önök hogy látják ezt a kérdést?
Azt látjuk egyébként Európa szerte, az ártalomcsökkentő eszközöket összekeverik a hagyományos dohányzással. Ez egyébként véleményem szerint egyfajta szándékos kommunikáció.
De kik keverik össze, a szabályozók, vagy pedig úgy általában a piac is?
Én azt gondolom, hogy a WHO direktívái mozgatják a közegészségügyi szakemberek véleményét, és ezen keresztül befolyásolják a döntéshozókat. Sokszor a döntéshozók nincsenek tisztában sem az eszközökkel, sem a felhasználókkal, sem azzal, hogy az ártalomcsökkentésnek mi a célja, és gyakorlatilag számtalan szó belefutunk abba a véleménybe, hogy ez károsabb, hogy ez nem is leszokás, hogy rosszabb, mint a hagyományos dohányzás, hogy a 95%-kal kevesebb kártétel az csak egyfajta reklámfogás, és ez nyilvánvalóan így kimondva minden, ami elhangzik ezzel kapcsolatban, egyfajta hazugság.
Egyébként erre vonatkozóan akár önök, akár más szervezetek végeztek-e tudományos vizsgálatokat, különböző laboratóriumi vizsgálatokat olyan minősített szervezetekkel, akik utána aztán ezeket az információkat el tudják juttatni a megfelelő helyre?
Vannak olyan nemzetközi szervezetek az ártalomcsökkentés szervezetei között, ilyen például az INCO vagy az ETRA, akik az új típusú vagy ártalomcsökkentett nikotinfogyasztók érdekeit képviselik. Ezeknek a szervezeteknek vannak kutatásaik, illetve megbíztak független kutatókat, hogy végezzenek ilyenfajta kutatásokat. De maga az ipar is végzett úgynevezett független, randomizált kutatásokat. Nyilvánvalóan két táborra oszlik a kutatók megítélése. A WHO folyamatosan azt mondja, hogy az ipartól eredő kutatások azok hamisak. Mi azt látjuk, hogy a WHO által finanszírozott vagy generált kutatások pedig predesztináltak, tehát azt az eredményt hozzák, amit a WHO elvárt. Úgyhogy valahol a kettő közt kell keresni az igazságot. Egyelőre mi Standardnek az angol közegészségügy kutatásait tartjuk, ami egyértelműen és szinte most már minden évben arra a következtetésre jut, több ezer kutatás átvizsgálása után, hogy 95%-kal kisebb kártétele van az ártalomcsökkentő vagy füstmentes technológiáknak, mint a hagyományos cigaretta, és ezt ki kell hangsúlyoznom, hogy ugye mindig a hagyományos cigarettához mérten próbáljuk meghatározni az ártalomcsökkentést.
Na most egy friss kutatás eredményei szerint több millió euró landolt a fekete piacon, csak Franciaországban, ahol az emberek egyszerűen átszoktak a csempészet meg a hamisított cigarettára. Ugye az Európai Uniónak és a WHO-nak is ez egy komoly célja, hogy majd akkor az adók beszedésével, meg az adók növelésével fogják leszoktatni az embereket, és hát úgy tűnik, hogy ez nem sikerült, illetve ön ismere ellenpéldákat, hogy ahol nem így próbálják, ott mik az eredmények?
Angliában, ahol az ártalomcsökkentésnek megfelelő az adóztatás, ergo nincs az e-cigarettán, a likvideken adó. És ott a közegészségügy például a leszoktatás egyik eszközeként tekint az e-cigarettákra, ott jelentős eredményeket érnek el a leszokás tekintetében. Tehát Angliában nem nő a dohányosok száma, hanem drasztikusan csökken. Míg a KPMG végzett egy felmérést nemrégiben, egy tanulmányt, és ők például azt látták, hogy az adóemelés Franciaországban a 2017-es 13%-ról 2021-re 29%-ra emelte a dohányzók számát. Tehát hiába Európa egyik legmagasabb dohányadóját vetették ki a cigarettákra, nem tudták csökkenteni a dohányzást, viszont a fekete piacot remekül bővítették. És egyébként ugyanez a tendencia látszik a magyar piacon is. Ha megnézzük, akkor gyakorlatilag Magyarországon ízesített nikotinos likvidet trafikban nem lehet kapni. Ergo a piacon az e-cigarettások 99%-a valahonnan szerzi be ezt az anyagot.
De hát ugye ez nem ellenőrizhető.
Abszolút nem ellenőrizhető egyrészt, másrészt óriási veszélyeket rejt magában, mert ugye nem ellenőrzött körülmények között jutnak hozzá ezekhez az anyagokhoz, illetve hát borzasztóan megemelte az otthon barkácsolók számát, és ez egyfajta ilyen időzített bombaként ketyeg.
Arról nem beszélve, hogy ez adóbevételben is jelentős.
Hát gyakorlatilag kiírták a trafikokból az e-cigarettát ezzel a szabályozással. Tehát a trafikusok egyébként sem akartak e-cigarettával foglalkozni, tehát nem a trafikusok kérték a kormányzatot, hogy tegye trafikba az e-cigarettát. Az e-cigaretta egyébként is pont egy olyan termékkör, amihez bizonyos szakértelem kell, türelem, tanácsadás, és miután a szaküzleteket megszüntették, gyakorlatilag elvették a dohányosoktól azt a lehetőséget, mondjuk, hogy átérjenek az e-cigarettára, amivel jóval kevesebb kárt okoznának maguknak, illetve a költségvetésnek is, hogyha azt teszik alapul, hogy a dohányzás az egészségügyi költségvetésben aztán visszaköszön, mint tényező.
A Villanypára Egyesület elnökét Ficsor Zoltánt hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Egyre inkább elfelejtheti egész Európa az éles inflációs fordulatot, ezt mondta az ING Bank vezető elemzője. Virovácz Péter szerint a magas inflációs környezet még egy darabig biztosan megmarad az egész kontinensen. A brit statisztikai hivatal közölte, hogy 9,1%-kal nőttek a fogyasztói árak májusban éves alapon, ami 40 éves csúcsot jelent. Ugyanazzal a problémával néznek szembe a britek, mint egész Európa. Virovácz Pétert kérdeztem mindenről.
Az, hogy tovább gyorsult az ütem, az azért nem okozott meglepetést, halljuk már azért az Egyesült Királyságból is hónapok óta, hogy még mindig nincs meg a drágulásnak a csúcsa, még mindig van tovább. Összetételben van változás, vagy alapvetően ugyanaz a kép, mint az elmúlt hónapokban?
A brit infláció összetétele valami keveset változott az elmúlt időszakban. Nagyjából ők is ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, mint a világ jelentős része. Noha máshogy hívják az inflációs kategóriákat, ugye háztartási szolgáltatásokat, hogyha nézzük, ez volt igazándiból a legnagyobb hozzájáruló az inflációhoz, a 9% feletti inflációhoz, de hát, hogyha ezt kibontjuk, akkor lényegében nem mást kapunk e mögött, mint igazándiból a rezsiköltségeket, illetve a különböző olyan jellegű háztartási szolgáltatásokat, ami alapvetően a lakhatáshoz kapcsolódik, elektromosság, felfőszolgáltatások, gáz, és a többi, és a többi. Tehát lényegében itt is az energia árának elszaladása, a világpiaci árának elszaladása az, ami leginkább táplálja az inflációt, és hát nem meglepő módon a második legfőbb tényező, az pedig a közlekedési termékcsoport. Hát ide nyilvánvalóan az üzemanyagok tartoznak, itt is igen jelentősen drágulnak az üzemanyagok, vagyis egyre többet kell fizetni a benzinkutakon, illetve természetesen, hogy például Magyarországon, illetve Európa más országaiban is találkozhatunk vele, az autókár is rendkívüli mértékben drágul, nem csak az új autóké, hanem a használt autóké is, és ez is Nagy-Britanniában az inflációs kosár egy jelentős részét kiteszi. Szóval lényegében, ha szabad így mondanom, pontosan ugyanazt látjuk, mint más európai országokban.
Egy-egy európai országból már halljuk, hogy hát úgynevezett inflációvédelmi csomagot, vagy valahogy hasonló az elnevezés, ilyen csomagokat hirdetnek a kormányok, valahogy segíteni a lakosságot, a legszegényebb rétegeket. Van ilyen kezdeményezés Nagy-Britanniában? Van tervben?
Nagy-Britanniában némileg másképp működik például a rezsitörténet. Ugye ott eleve már hosszú ideje létezik egyfajta ársapka, azonban ez az ársapka, ez lényegében együtt mozog a világpiaci árral, és jellemzően ott a szolgáltatók fél évente változtatják az árakat, vagyis hogyha van egy nagyon rövid idejű átmeneti kilengés, mondjuk a világpiaci árakban, akkor ezektől azért védve voltak a fogyasztók. Na de ilyen például sajnos nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy egy jóval hosszabb ideje húzódó energiaválságot látunk, és bizony ennek fényében folyamatosan változik, folyamatosan megy fölfelé a rezsi ára Nagy-Britanniában, és hát lényegében azt mondhatjuk, hogy míg 2019 elején nagyjából valahol 1100 font környékén volt meghatározva az éves költsége a rezsinek, hát ez jelen pillanatban bizony most már a 2000 fontos határnál jár, úgyhogy duplázódó költségekről beszélünk. Ami a védelmet jelenti, az az, hogy a brit pénzügyminisztérium nem engedi, hogy ennél is gyakrabban változtassák, tehát akár hetente vagy havonta változtassák ezeket az árakat a szolgáltatásokat, láthatók, és ez ad valamiféle kiszámíthatóságot, de hát összességében azt mondhatjuk, hogy a brit elemzők jelentős része bizony, hát ha nem is riogatásból, de sajnos egyre inkább már a valóságból arról beszél, hogy megélhetési problémák vannak, és főleg azok a háztartások, akik a keveset keresők közé tartoznak, mindenképpen ide több támogatásra szorulnak, és itt avatkozik be egyébként a brit kormány, ők kapnak támogatást, tehát nem feltétlenül az infláció letörése a célja a brit kormánynak, hanem a nehéz helyzetben lévőket próbálják transzferekkel segíteni.
És nyilván reagált már a brit jegybank is kamatemeléssel, és hát a várakozások szerint még bőven reagálni is fog, ugye?
Így igaz. A legutóbbi kamat döntés során 25 bázisponttal emelt a brit jegybank, hogy 1,25%-on áll a kamat, és egyelőre eléggé megosztott a közlemény abban, hogy mi lesz a következő lépés majd augusztus elején, vagy egy újabb 25 bázispont, vagy akár egy 50 bázispontos kamatemelés is jöhet. Nyilván attól függ, hogy miként alakulnak majd a világpiaci nyersanyag árak, illetve hogyan alakul a munkaerőpiaci helyzet Nagy-Britanniában. Azokat a híreket is hallhattuk, hogy egyre többen sztrájkolnak, egyre többen szeretnének béremelést kieszközölni a munkáltatónál. Nyilván ez is előbb-utóbb azt jelenti, hogy azért folyamatosan erősödhet az inflációs nyomás, tehát végeredményben azért a brit jegybanknak bizony még a következő időszakban tovább kell emelni a kamatokat, akár 2%-ra, vagy akár a fölé is szükség lehet emelni a kamatkörnyezetet, de mindez hát aligha jelent rövid távú segítséget, nyilván, mint a monetáris politika esetében minden országban ennek idő kell, mire kifejti a hatását, és hát egyelőre nem úgy tűnik, hogy az idei magas infláció után jövőre is nagyon drasztikus változást látnánk. Idén 8% feletti, de még jövőre is átlagban 4-5% közötti inflációra lehet számítani Nagy-Britanniában.
Akkor ezek szerint csak nagyon enyhén látszik a lassulás jele, tehát csak olyan előjelek vannak, amelyek egy enyhe lassulást vetítenek előre, nem egy adott esetben egy élesebb fordulatot?
Egyelőre a következő hónapok hát úgymond oldalazást hozhatnak, vagyis még egy kicsikét talán pár tizeddel kúszhat fölfelé az infláció, bár a brit jegybank azt mondja, ők kevésbé optimista, ők 11% feletti csúcsot mondanak októberre az inflációban, és majd onnan kezdődik bizony egy fokozatos és lassú visszaalkalmazkodás, és elsősorban majd csak 2023 második felében látunk egy komolyabb visszaesést az inflációs mutatókban, akkor épülnek majd be a bázisba az előző évi komolyabb áremelkedések, úgyhogy ez egy lassú folyamat lesz, és nagyjából ugyanezekkel az előrejelzésekkel találkozunk szerte Európában, vagy akár Magyarország inflációi esetében is. Alig ha várható bárkitől az, hogy elképzelése szerint itt hirtelen és gyorsan beszakadjon az infláció. Egyre többen arról beszélnek, hogy bizony, itt azért velünk marad ez a magas inflációs környezet még egy darabig.
Az ING Bank vezető elemzőjét, Virovácz Pétert hallották az elmúlt percekben, és ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Én köszönöm a figyelmet, pillanatokon belül jövök a legfrissebb hírekkel, maradjanak velünk itt a Trend FM-en.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.